a segítő hangja, T-Rádió, a te hangod.
Esélyegyenlőségi magazin. Esély a kultúra. Szórakozás. Akadályok nélkül.
A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2019. januári második adását hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Műsorunk első részében megismerhetik Domoszlai Jánost, aki dél-amerikai népzenét játszik. Többször volt már vendég a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete valamelyik budapesti civil klubjában. Legutóbb a Terézvárosi Lámpás Klub vendége volt a klub december 18-i karácsonyi partiján. Majd ezt követően megismerhetik a háttértársaság munkáját. Legutóbb augusztusban a 13. kerületi Angyalföldi utcabálon tartottak számot nagy érdeklődésre, hogy mivel is foglalkoznak, megtudhatják, ha velünk tartanak műsorunk második részében. Majd műsorunk legvégén arról szólunk, hogy mi várható a Paralimpiai Bizottság házatáján 2019-ben. Tartsanak velünk!
Otra valenya de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador. con gran amor io partire, sicuro che ti incontrare, te curo che io li darei, toda la belleza che incontré, allí in Italia es adoro, todos los días se lloro. Eso, otra valeña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador. Otra valeña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador. Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré. Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré. Ni un gallo ya y cuyas capi, amante un gallo y cuyas shali, que caiga vida y escapa, tu cuy cuya cuya niña. Eso. Hey, hey. Ecuador, San Juanito de mi tierra, eso. Nunca más ya hay chuma, tigrama y guayanga. Nunca cosa y pavata, guayra, guayra, guayra. Andas, cambar mi bu, que más chuma y abí. Amas chuma sin mi bu, una chanta. Otra leña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador. Otra leña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador. Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré. Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré. Te juro que yo olvidaré toda la belleza que encontré. Ay, irita, les adoro, todos los días se adoro.
Domoszlai Jánossal beszélgetünk most a Terézvárosi Lámpás Klub karácsonyi adventi klub összejövetelén. A Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületéről azt mindig elmondjuk a kedves hallgatóknak, azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be a műsorunkban, hogy szinte minden budapesti kerületben van már civil közösségi klubja, úgynevezett lámpás klubja, a 6. kerületben ugye január óta. Jani több klubban szerepelt már vendégként. A zene az gyerekkorod óta tart, jól tudom?
Gyerekkorom óta, ez nekem úgy kezdődött, amikor nagyon kicsi voltam. Úgy tanultam meg tájékozódni, hogy édesanyám csörgetett egy ilyen csörgődobot. És hangra, rengeteget énekeltünk. Tehát nekem ugye az anyai jól, az anyai ringatás, az éneklés, a mese, a verselés, az olyan, mint másnak a... Tehát ezt úgy mondom, az olyan, mint egy egészséges embernek az, hogy lát. És nekem a zene, ez pótolja, hogy én azt mondom, hogy ha valamit elvesztesz, az élet valamiért valahogyan gondoskodik róla, hogy az kárpótolja neked. És nekem a zene az egy pont egy ilyen. Tehát szóval én zenefüggő vagyok. Tehát zene nélkül nem tudok élni, ugye, hogy mondja az egyik Máté Péter dal is, hogy zene nélkül mit érek én. Ugye a dél-amerikai zenéből az andoki zene dallamvilágában nagyon hasonlít a magyar népzenéhez. Tehát például az ekvádori zenét nézzük, nagyon sokban hasonlít például a szaraguló zenének ez a ritmus, ez kifejezetten ez például, ez nagyon ilyen Jimesi Csángó dal ritmussal párhuzamos. Dallamvilágában nagyon a magyar népzenéhez áll közelebb az andoki zene.
És mondhatjuk azt, hogy te emiatt szeretted meg a dél-amerikai.
A pentaton ez az nagyon egyszerű ritmus, és nagyon fülbemászó, és nagyon ritmusos dallama van. Igen. És ezt nem kell elállni, mert ez egy itt Magyarországon ugye még annó nagyon sok perui, meg bolíviai, meg ekvádori jött ide tanulni, és ugye jött ugye a zene, ami hát egzotikusnak számított, ez most is nagyon egzotikus, de hogy így még, hát még visszamegyek, ugye 88-as születésű vagyok, a magzati fejlődésemet végigkísérő orvosom, az quechua indián származású volt, és volt egy perui óvónőm, akiről úgy később tudtam meg, hogy ő perui őslakos.
Énekeltek is akkor ezek szerint, mert ugye azt szokták mondani, hogy magzatkorban úgy kb. Az 5. hónaptól kezdve már a magzat hallja a hangokat az anyamében.
Azt nem tudom, arra nem emlékszem, ezt is csak hallomásból tudom, hogy egy quechua indián származású szülészorvos volt a... Hát többen nem is, ugye a anyámnak, édesanyámnak az orvosa, aki az én magzati fejlődésemet igyekezett végigkísérni.
És nem csak szereted a dél-amerikai népzenét, hanem olyan szinten műveled, ahogy itt a klubban is hallhattuk, meg másokszor hallhattuk tőled, hogy te itt hoztál hangszereket, és te autentikus módon adod elő, tehát használsz kimondottan andoki dél-amerikai hangszereket. Például ez a fúvós, ez a... Na, jól tudom, hogy mutassuk be a hallgatóknak.
Most ez nagyon érdekes, én használok fúróját, csörgőket, amiket így láttál, meg hallottál.
A lábadon, kezeden, mindenféle helyen vannak itt csörgők, amiket lehetett hallani.
Például ez a csörgő, ez valami, ez vagy láma, vagy kecsk, azt nem tudom, de ez a csákcsász. Csákcsász, de például ez valamilyen növényből van, hát ez sikeresen leesett.
Ami a lábadon volt?
Igen. Na most ez például, ezek állatkörmökből vannak. Ezt lehet kézzel is rázni igazából, hogy az hangok üzene az nagyon kreatív. De ami nagyon, az a furúj, hát remélhetőleg minél több andoki hangszert szerették amúgy beszerezni, szóval pánsíptól kezdve. Most otthon is van például egy csarangom, ami már ugye gyarmatosítás utáni hangszer, tehát ugye eredetileg az andoki zenében nem használtak húros hangszereket. Tehát nagyon sok stílus a gyarmatosítás korán vagy utána alakult ki. Most a kena, az a következőképpen működik, nincsen sípja, hanem van egy perem, egy bevágás, és a bevágáson fújod meg. De például, ha egy nagyobb élményt akarsz, ez egy nagyon méretű, ennek megint más a hangja. Tehát ezen nagyobbak a lukak, viszont kisebb a bevágás. De például van egy még egy nagyobb méretű, ennek viszont sokkal lágyabb a hangja.
Nagyon érdekes technikája van ezeknek, tehát ugye nem könnyű ezeket megszólaltatni, és ha jól hallom, akkor ekeszizomból fújod, ugye? Tehát attól van ilyen szép vibrátorja, nem?
Pont azért nekem nehéz is, főleg a magas hangoknál, mert a hagyományos, vagy a népi furujával ellentétesen ezt tüdőből soha nem szabad megfújni, mert akkor az ember vagy elájul, vagy remeg. Hát volt olyan ismerősöm, akinek mondtam, nagyon remegtem, és rákérdezett, hogy tüdőből fújtad meg, és azt mondtam, hogy igen, és azt mondtam, akkor azért remegsz, mert tüdőből ezt nem szabad megfújni, ezt a furuját, hanem rekeszizomból és ráérzésre. És ugye ennek van egy ilyen dinamikája.
Hol hallhatnak téged az érdeklődők, hogyha valaki szeretne veled találkozni, akkor hol van most neked fellépésed? Te azért elég sok helyre jársz így az országba, és nem csak a sorstársak között.
Hát általánosságban véve úgy így látásérült rendezvényekkel lépek föl, de szeretnék nagyon sok helyre eljutni. Azt én nem titkolom, én az egyedül nagyon vágyom az, hogy az egyik kedvenc zenekarommal, a Los Andinos-szal szeretnék egyszer együtt zenélni.
De ismered őket személyesen, mert ahogy beszélsz,
egyik
tagot ismered.
De nekem így mint magyar, andoki zenét játszó magyar zenekar, akik ugye magyar népzenét is játszanak, nekem ők példaképpen. És szeretnék egyszer velük így találkozni, és... Szóval ez egy olyan, nem, hogy általában a népzenék, a mi népzenénk is egy olyan dolog, ami hát sajnos rétegzene, de most egy andoki zene az még inkább rétegzene, és nagyon sokan nem ismerik. Tehát így elektronikus anyag, ami így látássérülteknek is rendelkezésre áll, nem nagyon van. ha vannak is anyagok, azok is látlában spanyol nyelvűek. Tehát nekem is az érzésem sokszor, ha így, ha most megnézed és egzotikus témában kutatsz, akkor többnyire a távol kelet. Tehát többnyire India, Kína, Japán. Ha például így amerikai őslakosokról kutatsz, ott meg főleg így az észak-amerikai teszélve, de így inkák, és főleg ugye az andoki zenében nem nagyon találsz elektronikus, de ha most így nem árulom el, sikírásos könyvet is alig ha találsz. Tehát én, amit be akarok szerezni, ez a egyik az egy verses antológia, a Sasok és Kondor kesejük, abban főleg kecsua meg navat, tehát azt, mexikói őslakos nyelvű versek vannak, navat és kecsua nyelvű versek. A másik pedig az egy, az a cím, hogy indián énekes könyv, ez kicsit az andok zenei világába tekint betekintést. Szó van belőle, hogy milyen stílusok, melyik tájegységről, milyen ritmusok, és még van erről szó, hogy melyik tájegységről, és milyen a dallamjáték, a hangszerjáték.
Do it, we still do it, night and day.
következő beszélgető társam Szegedi László, a Háttértársaság munkatársa, és annyit mondott még a beszélgetés előtt készülvén erre a bejelentkezésre, hogy a hívvonal vezetője, mert hogy az LMBT emberekkel foglalkozik a társaság, de hogy mi is a társaságnak a profilja, mit érdemes tudni, de erről természetesen maga Szegedi László fog majd beszélni. Szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen az invitálást, hiszen végigjártátok a sátrakat a kolléganőddel is, és hozzánk is bejöttetek, és meghívtatok erre a kis interjúra. Hát ezt előre bocsátanám, hogy természetesen a HIV és a nemi betegség megelőzés az nem csak az LMBT, tehát a föloldva leszbikus, biszexuális, transznemű. Ma már hozzátesszük az interszexuális, queer és aszexuális csoportot is, nak az ügye, hanem mindenkinek az ügye, aki él szexuális életet.
Azért nagyon fontos megemlíteni, és jó, hogy megemlítetted, mert egyébként az LMBT-ket meg szokták bélyegezni, és azt hiszik, hogy csak a melegek között terjednek ezek a problémák, pedig ezt tudjuk nagyon jól, hogy nincs így.
Abszolút nem. Most már a nyugat-európai fertőződési ráták is a HIV-vel kapcsolatban azt mutatják, hogy kezd kiegyenlítődni a hetero és a meleg szexuális kapcsolatok között. Az afrikai fertőződések meg mindig is túlnyomó részt heteroszexuális úton zajlottak, de ezt tudni kell az afrikai hátteret, hogy ott ugye nagyon sok országban nagyon komoly börtönbüntetéssel vagy halálbüntetéssel is büntetik a homoszexualitást, az sok helyre beférkőzött az iszlám, a saria törvénykezés a kormányokba, meg korábban is ugye egy maradék társadalom, és ezért nem merik bevallani az afrikai férfiak nyilván, hogy ők ugye meleg úton férfi szex útján szerezték a fertőzést, tehát ezért a statisztika sokszor torzítést csal, de visszatérve 22 éves múltú az Egyesült Államok, mi Magyarország legrégebbi és legnagyobb LMBT civil szervezete van.
Ezt akartam is kérdezni, hogy mikor indult az Egyesület működése, és hát azért nyilván nem csak ezzel foglalkozik, hát mi az, amit érdemes tudni rólatok?
1996-ban indultunk, amiért indult az Egyesület elsősorban egy lelkisegély és információs telefonszolgálat létrehozása volt a cél, ami ugye az egyetlen Magyarországon most is az év minden napján 18-tól 23 óráig fogadja nem csak az LMBTQIA emberek, hanem szülei, családtagjaik, pedagógusok, bárki, akit érdekel a téma, akinek gondja van, problémája van, vagy csak az ismereteit szeretné bővíteni a témával. Van egy rövid számunk, amit egyszerű megjegyezni, 137-37, amin el lehet minket érni, és az év minden egyes napján. Ez kapcsolódik természetesen egy e-mailes felület is, a lelkisegely, ugye én nélkül lelkisegely@háttér.hu, ahovan pedig e-mailben tudunk természetesen. Illetve van a hívvonal projektünk, a HIV-AIDS megelőzés, nemi betegség megelőzés, és az elejétől fogva a fő profiljaink közé tartozik. Ez is most már 2006 óta működik, most már szerencsére 5 aktivistánk van, aki az élete bármely órájában fölveszi a mobiltelefonját, amit egy szoftver közvetít, tehát nem látható a hívószáma. És ugye így 24 órában tudunk szűrőhelyekről, szakorvosokról, fertőződés tüneteiről, mind a 5-6 féle, tehát ugye a szifilisz, a hepatitis B, a tripper, a klamidia, tehát vannak azért számosan szexuális úton elkapható, könnyebben, nehezebben elkapható fertőződések, és ezeknek a tüneteiről, kezeléséről tudunk. Konkrét szűrőhelylistánk van az interneten, a www.hatter.hu nevű weboldalunkon, ahol az ország összes nagyvárosában, megyeszékhelyén lévő szűrőhelyeket, szakrendelőket telefonszámmal mindennel felsoroljuk. Hívvonal számát még ide mondanám, ez egy budapesti hívószám, 061 6333 455-ös, tehát ezt viszont 24 órában elérhetik az érdeklődők.
22 év, az már elég nagy idő, ugye, az, amikor alakultatok, akkor gyakorlatilag közvetlenül a rendszerváltást követő időszakról lehetett beszélni, most pedig már azért ugye itt eltelt ez a bizonyos korszak. Mi a tapasztalat, hogy mennyire változott a társadalmi megítélés? Felnőtt gyakorlatilag a Z generáció, akik ugye 2000-ben születtek, már ők is felnőttek az idén. Más az elfogadottság a melegeknek, vagy az LMB-knek?
Ezt inkább ilyen 10 éves táblázatban tudom már mondani, hogy tapasztaltuk már a 5-10 évvel esztendő ezelőtti középiskolások már nyitottabban álltak hozzá, mert nagyon sokat járul, nem is feltétlenül a Háttér Egyesület ismerete vagy programjának az ismerete, mivel a mainstream, a fő médiában nagyon ritkán tudunk eljutni. Az egyetlen állandó rádióműsor Magyarországon, a Tilos Rádióban van a Szappan Opera helyett, egyik héten a lányok témaköre, tehát a leszbikus feminista lányok műsora, a zárt körű lányok, a másik héten pedig szerdánként délután a Szappan Opera helyett, az is most már egy 20 éves műsor, ahol az LMBTQ-ja általános műsorok vannak. Igen, javult, a középiskolás, főiskolás korosztályban javult, tehát ma már nem feltétlenül bélyegés szitok szó, illetve sokszor tapasztalunk, hallunk olyanokat, hogy maguk az osztálytársak, a kortársak állítják le, világosítják föl, hogy nem trendi húzizni, nem trendi a leszbikus lányokat bántani, és általában elő lehet már. Ugye nyilván egy kisebb, konzervatívabb településen azért nem annyira tanácsolja az ember. Általános iskolában még a gyerekek életlensége miatt, ugye nyilván a kamaszok hirtelensége miatt ezt nem szoktuk tanácsolni, javasolni. De több olyan kliensünk volt, hát itt ugye nyilván közelebb itt nem oszthatok meg, mert ezek titkos anonim beszélgetések, ugye mind a lelki segély, mind az egyéb e-mail felületeinken, titokvédett beszélgetések, hogy volt, van közép, van olyan általános iskolás is, aki előbb úgy felső tagozatba, de középiskolában évente hallunk jó pár esetet, akik színre lépnek és felvállalják magukat már a napjainkban.
Tartotok-e felvilágosítást, ha már az iskolákról beszéltél, iskoláknak, felső tagozatosoknak, középiskolásoknak, akik már érettek ahhoz, hogy megértsék ezt a problémát, és tudják kezelni, és helyén tudják kezelni?
Sajnos az iskolák nagyon nagy része elég keményen elzárkózik attól, hogy egyáltalán LMBT témakör bekerüljön. Nem a mi egyesületnek, hanem a Labrisz Leszbikus Egyesületnek, ami szintén 11 éves egyesület, illetve a Szimpózion Egyesületnek van egy közös projektje, iskolai projektje, Melegség és Megismerés az a címe. Ott az általuk kiképzett aktivista hölgy és úr mennek el középiskolákba, illetve felsőfokú iskolákba, és tartanak egy ilyen összevont interaktív osztályfőnöki órát. Természetesen a tanár is, megszavazzák a diákok, hogy bent maradjon vagy kimenjen, és ott akkor lehet tőlük kérdezni, interaktív játék is van, ilyen érzékenyítő tréningnek mondjuk ezeket, amikor ugye például ketté osztják a csoportot, hogy ti vagytok a vöröshajúak, ti meg a szemüveges szeplősök, hogy egy kicsit átéljék a heteroszexuális, illetve magukat általában akkor még heteroszexuálisként ismerő átlag, tehát a mainstreamhez, a fősodorhoz tartozó fiatalok, hogy milyen a kirekesztettség, milyen a másság megélése. És természetesen nem nagyon van zavarba hozó kérdés, tehát olyanok az aktivistáik, nekük én is ismerek párat, hiszen a mi egyesületekben is dolgoznak. Jellemző egyébként a mi civil szféránkra, hogy több projektben, több egyesületben is dolgoznak aktivisták, tehát abszolút nem haragszunk meg, mi a Háttér Egyesülete, ha valaki például a Labrisznak is tagja, ott is aktivista, vagy a Budapest Pride, ami a felvonulást, most már egy hónaposra duzzadt meleg fesztivált ugye szervezi, például elég sok hátteres tagunk is aktivistán, ott is dolgozik a nyárban. És segít. Ezek majdnem mind ingyenes, önkéntes, saját szabadidőnkben elvégzett munkák. Ugye például egy telefonos lelkisegélyszolgálatosunk havi 2 ügyeletre kötelezett, és egy szakmai alkalmat teljesíteni kell, tehát 3 estéje vagy egy délelőttje megy rá. Egyébként még a telefonszolgálatról annyit, hogy egy elég komoly 10 hónapos képzés követően és vizsgát követően ülhet le valaki a lelkisegély telefonkészülék mögé, és még akkor is egy régebbi ügyelővel kell elkezdeni a munkát, tehát nem úgy megy, hogy bárki azért másoknak a lelki titkaival, problémáival foglalkozhat.
Nyilván azért itt pszichológiai ismeretek kellenek, valamilyen módon kell ismerni az érintetteket, mert hogyha nekem például halvány segélyvilá fogalmam nincsen arról, hogy a melegeknek milyen lehet az élete, mert mondjuk nincs az ismeretségemben ebben érintett ember, akkor nem tudhatom kezelni az ő problémáját, honnan tudnám. Nyilván akkor kell beszélnem előtte egy érintettel, kell egy pszichológus, aki felvilágosít, hogy hogyan reagáljak a különböző szituációkra. Milyen szempontok vannak?
Én erre azt mondom neked, hogy van meleg vagy leszbikus ismerősöd, csak nem tudod a titkát, majdnem biztos. Ugye a 5-8%-ra tesszük a férfi homoszexualitás, hogy így tudományosan mondjam, a minden társadalomban a jelenlétét. A leszbikus nők 2,5%-át alkotják a népességnek, tehát hogyha belegondolsz, hogyha ismersz 100 embert, abból már 100 férfit, vagy ha 50 férfit ismersz, abból már 3 vagy 4 meleg, csak nem tudod, mert nem lebenti föl előtted ezt a titkot.
Lehet az oka annak, bocsáss meg, hogy közbe kérdezek, mert engem nagyon kíváncsivá tettél ezzel, amit most mondtál mondattal, hogy valaki nem lendíti föl, tehát mitől, tehát félnek ezek az emberek általában? Megbélyegzéstől, a megszégyenítéstől?
Így van, mivel a félelem mindig az információ hiányból, a tudatlanságból fakad, és ugye a köznyelvben nagyon sok rossz sztereotípia van a meleg férfiakról főleg. Érdekes, hogy a leszbikus nőket úgy olyan kéjelgő mosolyjal, pozitívan fogadják általában a homofób férfiak is, akik a férfi homoszexualitást ellenségesen kezelik és elutasítják. Valóban félnek, így van. Munkahelyen is okozhat diszkriminációt, iskolában pláne előfordulhat, családban is okozhat feszültséget, diszkriminációt. Én magam éppen az idén van most augusztusban 20 év, hogy együtt élek a férfi élettársammal, és vidéki család mind a kéták, hát már idősek a szüleim, mert 50 évesek elmúltunk, és engem is nagyon jól elfogadott a párom családja vidéken, meg látták, hogy együtt vagyunk, felelősséggel tartozunk egymásért, közösen építjük az életünket, és nem egy ördögtől való dolog, ez ismerkedni kell, közelebb kell menni a dologhoz, és nincsen ilyen gond. Visszatérve még a háttér lelki segélyképzéséhez, így van, egy önismereti tréninggel indul a dolog, ami egy több hónapos, két ebben jártas csoportvezető pszichológus vezeti, ahol kijöhetnek azok a személyiségjegyek, vagy azok esetleg a pszichés gondok, hogy paranoiás valaki, skizofrén, ami azért azt ellentételezi, hogy valaki lelki segítő, hiszen egy lelki terhelést, egy pszichés terhelést kap az ember a munka folyamán, amihez kell egy stabil a psziché, hogy ezt el tudja viselni. Havonta van egy szupervíziós lehetőség, ahol egy pszichológus beszélget az éppen arra elmenő csoporttagokkal, a problémájuk van egy hívással, önmagukkal, bármi. És aztán LMBT történetet is tanulnak a novíciusaink, az újdonsült lelki segítők, jogi ismereteket abszolút a dr. Kárpáti József vagy másik ügyvédünk, jogászunk tartja jogi ismeretet, ami az up-to-date legfrissebb. És egyébként, ha diszkrimináció van, a magyar egyenlő bánásmódról, elősegítéséről szóló törvény 2009-es keltezésű, és Európai Unió egyik legszigorúbb törvénye, 21 olyan kisebbségi csoportot jelöl meg, nem csak feltétlenül csoportokat. Például a fogyatékkal élő csoportja is ide tartoznak mindenféle téren, akik ellen, hogyha bármilyen munkai, iskolai vagy az élet egyéb területén tömegközlekedés, például diszkrimináció tapasztalható, akár hogy nincs megépítve egy rámpa, nem használható mondjuk, vagy nagyon nehéz mondjuk egy látássérültnek például a közlekedés valahol, akkor vagy diszkriminálják egy munkai felvételnél, például egy nála alkalmas munkakörnél bizonyítható, hogy mondjuk egy nem látássérült, vagy nem meleg, vagy nem mondjuk roma származású, ugyanolyan kondíciókkal induló felet vettek föl, és ezt tanúval vagy okirattal sikerül ugye bizonyítani a hatóság felé, akkor a hatóság fölveszi az egyenlőbánásmód hatóság az eljárást, és minden esetben általában, ha bizonyítható, lezajlik az eljárás, akkor súlyos milliókra megbírságolja az adott intézményt, vállalatot, akár iskolát, és kötelezi a sérelem kiküszöbösére, tehát az illető felvételére, vagy az iskolába visszavételére. A Károly Gáspár Egyetemen volt egy ilyen eklatáns, ugye, amikor egy 5 éves teológus hallgató coming out-olt, úgy mondjuk, hogy ebben a világban, ha valaki színre lép, mint meleg vagy leszbikus, vagy biszexuális ember, és az 5. évben, tehát a teológusi végzettsége előtt egy jó tanulót diszkriminált az iskola, és kizárta a soraiból, és sajnos elvesztette az egyenlőbánásmód hatóságnál az eljárást, mert attól a pillanattól az adott intézménynek kell bizonyítania, hogy nem diszkriminált. Tehát ha megállt a diszkrimináció vágya, úgymond a vádló félnek csak végig kell hallgatni, az eljárás részt kell benne venni, és voltak sikeres, tehát LMBT, de egyéb például romák ellen diszkriminációban is elég sok sikeres ügy van a hatóság mögött, de ez nem a Háttér Egyesület.
Bathing in the screen light, she's so soft and warm in my arms. Izgalmas évnek ígérkezik az idei év a magyar parasport szempontjából. Adja hírül a Magyar Idők az MTI-re hivatkozva 2019. január 3-án csütörtökön. Izgalmas évnek ígérkezik a magyar parasport szempontjából 2019, ugyanis több hazai rendezésű világverseny mellett idén lehet a legtöbb kvótát gyűjteni a 2020-as paralimpiára. Ahogy Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az MTI-nek elmondta, az itthoni viadalok égköve a nyári férfi és női ülőröplabda bajnokság lesz, amelyre júliusban kerül sor Budapesten. Két szempontból is nagyon fontos ez a verseny. Egyrészt sportdiplomáciailag, hiszen ez már a parasportversenyek élvonalába tartozik. Sem megszerezni a rendezési jogot, sem megrendezni a versenyt nem egyszerű. Másrészt ez egy olyan szakág, amelynek a fejlesztésében nagyon elkötelezettek vagyunk, és úgy érzem, belátható időn belül fel tudunk zárkózni a világ élvonalához, fogalmazott. Hozzátéve, szép párhuzam, hogy az épek női röplabda Európa bajnokságának is Magyarország lesz a társházigazdája a nyár végén. Az ülőröplabda kontinens viadal mellett Szegeden integrált kajak-kenu világbajnokságra is sor kerül 2019-ben. A parasportolók az épek versenyeivel párhuzamosan küzdenek majd az érmekért. A kajak-kenu is fejlődő sportág a paralimpiai mozgalmon belül. Rióban a bemutatkozás alkalmával csak a kajak volt a programban, de Tokióban már lesz kenu is, és remélem, hogy ebben a szakágban is tudunk majd fogni egy kvótát, mondta Szabó László. Az idei esztendő kiemelten fontos lesz a tokiói kvalifikáció szempontjából, és hogy jó legyen az indulás, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke bejelentette, már meg is van az első kvóta a 2020-as játékokra. Országúti kerékpárban szereztük az első indulási jogot. Ez nem személyt, hanem országot jelent, tehát majd a paralimpia előtti hónapokban születik döntés arról, hogy ki kapja meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elsődleges célunk eléréséhez már csak 52 kvótát kell szereznünk, folytatta Szabó László, aki megerősítette a korábban elmondottakat, melyek szerint minden idők legnépesebb csapatával, minden idők legjobb eredményét szeretnék elérni 2020-ban. Adja hírül a Magyar Idők az MTI-re hivatkozva. Az idei év meghatározó lesz. 2019-ben kell el a kvóták 60-70%-a, és kiderül az is, hogy kik lesznek azok a sportolóink, akik a legnagyobb éremszerzési eséllyel készülhetnek a paralimpiára, mondta az elnök. Szerinte Magyarországnak úszásban és kerekesszékes vívásban lesz a legnagyobb csapata a japán fővárosban, és bízik abban, hogy asztali teniszben, atlétikában és kajakkenuban is népes lesz a küldöttség. Elárulta, hogy titkon reménykedik egy ülőröplabda csapat kvalifikációban is. Emellett biztos, hogy a kerékpár mellett lesz erőemelőnk, sportlövőnk, triatlonosunk és bocsásunk is a versenyeken. A 2018-as év szép reményekre ad okot. Volt nagyon sok Európa-bajnokunk, Európa-bajnok helyezettünk és világbajnoki, valamint világkupa helyezettünk is, de nem dőlünk hátra. Az idei évet nagyon meg kell nyomnunk, hogy aztán jövőre rátehessünk még egy lapáttal, jelentette ki a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Szabó László azt mondta, a felkészülés, versenyeztetés feltételei döntően adottak, de 2019-re hiányzik még 250 millió forint plusz támogatás, amely nem csak a paralimpiához, hanem a speciális olimpiai játékokhoz, a hallássérültek világjátékához és a szervátültetettek világjátékához szükséges. Erről már folynak a tárgyalások. Az elnök elárulta, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság delegációja ősszel egy hetet Tokióban töltött. felmérte a körülményeket, feltérképezte a versenyhelyszíneket, a falut, a közlekedést, a szállást, a repülőteret. Emellett találkozott a szervezőbizottság és a Japán Paralimpiai Bizottság képviselőivel. Idén a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság több ilyen úgynevezett site visited helyszíni szemlét és konferenciát szervez, utóbbiakat nem csak Tokióban, hanem Európában is. Ezeken is mind részt veszünk, hogy jövőre majd a lehető legjobb körülményeket biztosíthassuk a sportolóinknak, fogalmazott Szabó László. Tavaly először rendezték meg a Magyar Parasport Napját, és idén február 22-ére is készül már a Magyar Paralimpiai Bizottság, adja hírül a Magyar Idők az MTI-re hivatkozva. A szervezet vezetője elárulta, hogy ezúttal az Ázsiai Paralimpiai Bizottság elnöke és főtitkára lesznek az eseménysorozat díszvendégei, és a tavalyi évhez idén sem maradnak el az iskolai programok. Ismét meghirdettük a magyar köznevelési intézményekben, hogy a diákok próbálják ki a fogyatékossággal élők sportágait az osztályfőnöki órákon. Filmvetítést javaslunk. Most a lábszára elvesztése után olimpiai bajnokká vált vízilabdázóról, Halasi Olivérről készített dokumentumfilm lesz a műsoron. Ezen kívül pedig a parasportolókkal való beszélgetéseken, különböző színes programokon keresztül ismerhetik meg a gyerekek a parasport világát, ismertette Szabó László. Hozzátette, a Magyar Parasport Napján megkoszorúzzák a magyar paralimpiai bajnokok falát, és díjakat is adnak majd át azoknak, akik sokat tesznek itthon a parasportért.
Mama. Don't like what I'm saying, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, singing please, Mr. Breeze. 'Cause this is the naked truth, and this is the light, and there's only one place left to go.
Hallgatóink, önök az Esélyegyenlőségi magazin 2019. januári 2. adását hallották. Műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ugyanezen a frekvencián. Megköszöni kitüntető figyelmüket mára, és kíván önöknek további kellemes rádiózást. A műsor szerkesztője, műsorvezetője és technikai munkatársa Ruzsa Viktor. A viszonthallásra.
A Hobby Rádió műsorának egyes elemeit tettük hallgathatóvá itt a T-Rádióban. Marosi Antalt hallották.
T-Rádió. A T-Rádiótól.